Ben ez a kiállítás április 22-én szerdán délután 5 órakor nyílik, és természetesen középpontjában a mindennek és mindenkinek életet adó víz áll. Ezek voltak a mecénás hírei, köszöni figyelmüket a műsorvezető Balogh József, legközelebb egy hét múlva jelentkezem a kortárs kultúra híreivel, természetesen képzőművészeti hírekkel itt a Klubrádióban. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Mecénás című műsorunkat a Magyarországi Volkswagen Zrt. Támogatta.
Klubrádió.
Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
Három óra, már európai fertőzöttje is van a sertésről terjedő influenzának közben. Az unió egészségügyi biztosa óvaintett az Egyesült Államokba és a Mexikóba utazástól is. Még ezen a héten benyújtja az MSZP a holokauszt tagadásának büntethetőségéről szóló törvényjavaslatát. Nem követett el bűncselekményt Kepes András a Rózsa Flores Eduardo-val készített utolsó interjú kapcsán. Változóan napos felhős idő lesz estig, 21 fok várható maximum, a következő napok változékony időt hoznak. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Európai fertőzöttje is van a sertésről terjedő influenzának. A spanyol egészségügyi minisztérium megerősítette az ország első megbetegedését. A beteg fiatalember a közelmúltban tért haza a mexikói tanulmányútról. Szombaton vitték kórházba, magas lázzal és légzési panaszokkal, de jó reagál a kezelésekre. Rajta kívül további 20 ember tartanak megfigyelés alatt fertőzés gyanújával, de egyikük állapota sem súlyos, közölte a spanyol tárcavezető. Mexikóban már több mint 100 halálos áldozata van a járványnak, és sokan megbetegedtek az Egyesült Államokban is. Közben óvaintett az Egyesült Államokba és Mexikóba utazástól az unió egészségügyi biztosa a tengeren túli sertésinfluenza járvány miatt. Előzőleg a tagállamok külügyminisztereit tájékoztatta a helyzetről Luxemburgban. Itthon felkészültek a hatóságok az influenza elleni védekezésre. Magyarországon eddig nincs ilyen eset, erősítette meg a Klubrádiónak az országos tisztifőorvos. Biztonságos a hazai sertéshús fogyasztása is, az állattartótelepek teljesen zártak, nyilatkozta a Klubrádiónak a Sertéstartók Szövetségének vezetője. Sákán Antan szerint a húsfogyasztásnál nincs is fertőzés veszély, nálunk pedig ez fokozottan érvényes.
Önmagában a sertéshús nem is képes terjeszteni ezt a H1N1 vírust, amelyet igazából 1950-es évek óta ismerünk. Kialakulhatott az ottani állategészségügyi körülmények között egyfajta törzs, amit nem tudunk, hogy állat terjesztett emberre vagy ember állatra. Egyet tudunk, hogy egyes emberek szervezete immunrendszere nem tolerálja ezt a mutáns vírust, de önmagában a sertés nem képes átadni embernek ezt a vírust a legújabb kutatások szerint. Tehát nem kell félni attól sem, hogy sertések Magyarországon vagy Európában terjeszteni tudják emberre a vírust. A sertéshús meg végképp nem. A magyarországi sertések és a magyarországi húsok meg 1000%-ig kizárólag nem tudják terjeszteni.
Míg a héten benyújtja az MSZP frakció a holokauszt tagadásának büntethetőségéről szóló törvényjavaslatot, jelentette be a pártelnök a parlamentben. Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, egy tőről fakad az indulat, ami egykor gyilkolt és ma gyilkol Magyarországon. A holokauszt tagadását tiltó törvény célja, hogy sem életében, sem halálában ne lehessen senkit kiiktatni a nemzetből, hangoztatta a kormánypárti politikus.
A szocialista frakció még a héten Európa más országaihoz hasonlóan törvényjavaslatot nyújt be a holokauszt tagadásának tiltásáról. Várjuk természetesen továbbra is azt, hogy megszólaljon az a 79 helyi Fidesz szervezet, az a 136 helyi kereszténydemokrata szervezet, amelyik közös jelöltként támogatott jobbikos képviselőjelölteket. Tegyék világossá, hogy a közös jelöltség nem jelent közös nézetet.
A rendőrség kézbe keríti a romák elleni támadások tetteseit, ígérte az igazságügyi és rendészeti miniszter a parlamentben. Draskovics Tibor szerint a nyomozáshoz valamennyi személy és anyagi feltétel megvan. Egy 70 fős nyomozócsoport alakult, a gyilkolásban, az előkészítésben és a nyomok eltüntetésében is profi tettesek elfogása érdekében, hangoztatta a tárcavezető, aki a kormányjavaslatainak támogatását kérte a közbiztonság javítása érdekében. nem követett el bűncselekményt Kepes András a Bolíviában lelőtt Rózsa Flores Eduardo utolsó interjúja kapcsán, közölt az újságíró ügyvédje, miután a bolíviai hatóságok korábban bejelentették, hogy jogi eljárást terveznek a történtek miatt. Pap Gábor szerint semmilyen eljárásnak nincs helye az újságíróval szemben. A dél-amerikai országban több társával lelőtt Rózsa Flores Eduardót merénylet tervezésével vádolják az ottani hatóságok. A férfival szeptemberben készített interjút Kepes András, ezt múlt kedden sugározta a Magyar TV. Ebben elmondta a későbbi áldozat, hogy Bolíviába utazik, hogy megvédjék Santa Cruz függetlenségét. Végül az időjárásról, délután 20-21 fokra számíthatunk még, tehát a következő néhány órában, és a következő napoktól pedig a maihoz már hasonlóan változékony idő jön, és időnként eső is előfordulhat. Jelentős csapadék például ma éjszaka a délnyugati ország részben lehet majd. A héten átmenetileg kissé csökken a hőmérséklet is. Hírek legközelebb 3:30-kor.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutas Judit. A mai műsorban érvek pro és kontra, azaz kontrollálatlan szociális társadalmi válságot jelez előre a miniszterelnök, hogyha programját nem hajtja végre az ország. Bajnai Gordon szerint a szolidaritásra épülő válságkezelő program ugyanis mindenkit érint. A szakszervezetek azonban ezt nem így látják, míg a munkaadói oldal egyetértett a kormányfővel az Országos Érdekegyeztető Tanács legutóbbi ülésén. A részleteket beszéljük meg a három szociális partner képviselőivel műsorunk első felében. Majd két olyan kezdeményezést mutatunk be, amely segíti munkához juttatni az álláskeresőket, köztük kifejezetten a 45 éven felülieket is. Kiderül, hogy miként, tartsanak velünk, már is kezdünk. A miniszterelnök szerint szerencsés, hogy a felekben megvan a megegyezési szándék, bár a munkavállalói oldal a program több elemét elfogadhatatlannak tartotta, a munkaadói oldal pedig a következetes végrehajtást kérte a kormánytól. Vendégem a stúdióban Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Itt van Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára is. Köszöntöm!
Csokolom a kezét!
És a hallgatóknak mondom, hogy terveink között szerepel, hogy bekapcsolódik a mai beszélgetésbe Csizmár Gábor, a miniszterelnök hivatal államtitkára is, azonban parlamenti elfoglaltsága miatt ez jelenleg nem jött össze, úgyhogy várjuk őt ide az adásba, hívni fogjuk, és addig is Pataki úrral kezdeném. Ugye elsőként beszéljünk a járulék csökkentésről, aminek a hatását és módját is vitatták a pénteki OJT ülésen a szakszervezetek. Milyen megoldást látnának szívesebben?
Hát két mondatban, hogy mit vitattunk, mert ugye ez világos legyen. Az egyik az, hogy a hatását illetően mi azt gondoljuk szemben sok makrogazdasági tankönyvvel, a magyar tapasztalatok alapján, hogy a járulékcsökkentés, tehát a munkabérre rakódó munkáltatói járulékcsökkentése önmagában nem eredményez foglalkoztatás bővülést. Ha ez így lenne, akkor már rég fölvirágoztunk volna, hiszen az elmúlt 11 néhány évben folyamatosan csökkent ez a járulék, úgy 2-3 évente. Ez az egyik problémánk, de azt elismerjük, hogy nyilvánvaló a vállalkozások egy része jobb jövedelmezőségi helyzetbe kerül, vagy a nagyon nehéz helyzetben lévő vállalatokon egy kicsit segít. Sokkal inkább azt gondoljuk, hogy egyes vállalkozói csoportoknál ez munkahely megtartó hatású lehet, de ennél többet nagyon nem várnánk tőle. A másik problémánk az pedig az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy nem általában szétterítve minden vállalkozásnál jó az, hogy csökken ez a járulék, abból a szempontból, hogy mi történik ezután. Mi azt gondoljuk, hogy igenis lehetne olyan szabályozást mellé rakni, ami azt eredményezné, hogy ez a pénz végül is, ez a plusz pénz, ez valóban azokat a célokat szolgálja amire mi szeretnénk, tehát munkahelyet bővítsen, mondjuk beruházásokat segítsen elő, vagy egyszerűen csak tőkésítse föl a társaságot. Egészen egyszerűen azt gondoljuk, hogy arra ne legyen lehetőség, hogy valaki ettől, mondjuk egy vállalkozás eddigi jövedelme még nagyobb lenne, és akkor azt szépen kiosztja mondjuk osztalékként.
Számíthatunk erre egyébként, Dávid úr? Amit Pataki úr említett?
Én azt gondolom,
erre a hatásra?
Hogy ez az 500%-os járulékpont csökkentés, ami a tervekben szerepel július 1-től, és ráadásul ugye csak minimálbér kétszeresség, tehát be van fékezve. Ez egy üzenet egyrészt az alacsony átlagkeresetű vállalkozásoknak, hogy tudunk rajtatok segíteni. De én hosszabb távon is azt gondolom, hogy ezek a mértékek, ezek igazából csak gesztus értékűek. Tehát abban a teljes mértékben egyetértek elnök úrral, hogy ez önmagában 5%, amíg megváltja a magyar gazdaságot, nem váltja meg a magyar gazdaságot. Ez ha sok-sok élénkítő elemet egymás mellé teszünk, ez egy nagyon fontos elem közül. Én abban is egyetértek egyébként elnök úrral, hogy ha nem is az osztalék oldalról közelíteném meg a dolgot elsősorban, mert ez nehezen kontrollálható, de hogy önmagában azzal, hogy gesztus gyakorlunk és járulékot csökkentünk, elvárható az, hogy ezek a munkaadók, amelyek most nagy tömegében ebbe a kedvezményben részesülnek, ha viccesen fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy becsüljék meg magukat, de ha komolyan fogalmaznám, nagyobb jogkövető magatartás várható el tőlük, hiszen nagyon komoly gesztus, egy nagyon komoly csökkentést kaphatnak 1, 2 és 3 éven keresztül, tehát ha nem is mondjuk azt, egyikünk sem mondja azt, hogy most olyan versenyélénkítő hatást jelent, hogy ebben most beindul a magyar gazdaság, de nagyon fontos lépésnek tartjuk, hogy egy új irányt látunk, hogy megértették, hogy az élő munkaterheket vállalkozói oldalról csökkenteni kell. És azért vállalkozói oldalról, mert a munkahelyeket ugye a vállalkozások tartják meg.
Most az 5% helyett, hogyha ön lett volna ebben a helyzetben, ön hány százalékot mondott volna?
Nekem nagyon könnyű dolgom van, mert hisz a munkaadó oldal a már megszűnt Reformszövetség anyagát teljes egészében elvállalta. A Reformszövetségnek, ha visszaemlékszünk a javaslatára, az egy 3 éves járulékcsökkentő programot mondott ki. Ennek korlát nélkül csökkent volna, tehát minimálbér korlát nélkül csökkent volna a járulék 5%-kal július 1-től, jövő január 1-től csökkent volna 3%-kal, és plusz még a következő évre mondott 2%-kal, tehát összesen 10% minimálbér fék nélkül. Én ezt támogatnám.
Pataki úr, más számot mondott volna?
Az a helyzet, hogy nem önmagában a szám az érdekes, akár ez a szám is jó lenne, de ugye csomagban kell kezelni. Egyrészt, hogy azt továbbra is fenntartjuk, ugye, hogy mi lesz vele, tehát valóban megkövetelni azt, hogy valóban eredménye legyen a vállalkozásoknál, és elsősorban ugye a munkahelyek megtartása bővítése ügyében. De azért ne felejtsük el, hogy ez a járulékcsökkentés, ez itt ugye kedvezmény, másik oldalon meg hiányt eredményez. Ugye az egészség biztosítási alapban nem megy be akkor ugyanannyi pénz, illetve a munkaerőpiaci alapban, és ugye minden ilyen kérdést úgy kell vizsgálni, hogy meg kell nézni a másik oldalát, és ez volt a másik megjegyzésünk, amikor azt mondjuk, hogy igen, de ha például mondjuk, hogy egészen szélsőséges ügyet mondjak, hogy a járulékcsökkentés ehhez mondjuk még hozzátéve a jövő évre tervezett, eddig sokszor megígért egészségügyi hozzájárulás megszüntetését, az komoly hiányt jelent az egészségbiztosítási alapnál. Ha mondjuk erre az a reakció következik, hogy a táppénzt kell mondjuk lecsökkenteni mindenféle egyébként oda nem való indoklással, akkor baj van. Tehát ez mehet, ha ez a gazdaságot valóban élénkíti, de ahhoz én is azt gondolom, hogy kéne látni az egyéb élénkítő csomagokat egyik oldalról, másik oldalról meg kell nézni, hogy kiviseli ennek a terheit.
Igen, mert az elején is úgy fogalmazott, hogy önmagában nem jelent megoldás, de egy intézkedési csomag részeként még jelenthet. Én úgy tudom, és olvastam róla, hogy egyetértett a kormányprogram fő céljaival, viszont azt is nyilatkozta, hogy az eddigi elképzelések átlépik a társadalmi elviselhetőség határát. Ezt hol húzná meg ezt a határt?
Vagy miért fogalmazott? Ez egy nagyon nehéz, hogy hol húzom meg, de hát egyrészt továbbra sem kaptunk választ arra egyébként a legutóbbi OJT konzultáción sem, hogy milyen elképzelése van a kormányzatnak arra, hogy a közel 1,5 millió magyar munkavállalót, akik csak hátrányosan érintenek ezek a változások, velük mi lesz. Mert mindig lefedik azzal, hogy majd a munkavállalók mekkora hányada esik az alacsony kulcs alá. Hogy egy példát mondjak, ugye, hogy most ugye csak 200 000-rel tolják ki a sávhatárt, ettől ugye egy nagyobb rész jövőre meg Kánaán lesz, mert 90% esik alá. Jelentem, most is több mint 70% esik az alsó kulcs alá. Tehát az pont azt jelenti, hogy ilyen keveset keresnek, ráadásul akiknek nem változik így ez a sávhatára, azok semmiféle plusz nem kapnak az SZJA-ból, viszont minden egyéb teher a táppénz csökkentéstől az áfa növelésén át a családi pótlék befagyasztásáig, az őket is érinti, sőt, bizonyos terhek elsősorban őket érintik ott, ahol nekik nincs választási lehetőségük.
Na most önök egyébként, hogyha most itt a társadalmi elviselhetőség határa kifejezésnél vagy megfogalmazásnál maradunk, önök azért máshogy fogalmaztak. Önök nem tartanak ettől? A veszélytől? Mert azért önök sokkal jobban támogatják a programot.
Természetesen, mert annak ellenére, hogy nagyon sok érvét méltányolom, amit elnök úr elmondott, de végül is abban talán egy kicsit érthető módon, az ülés is meghatározza, hogy melyik oldal képviseli az álláspontot, hogy mi a gazdaság vérkeringését szeretnénk helyreállítani, és ennek azt gondoljuk elsődleges az, hogy ezt a motort kell beindítani. De hogy picit lehetek cinikus, és mondhatom azt, attól, hogy most az elkövetkező napokban, hetekben néhány munkavállalói érdekképviseleti szervezet nem teljesen végig gondolt módon munkabeszüntetéssel vagy demonstrációval fenyegetés önmagában, én azt gondolom, nem ez a társadalmi elégedetlenségnek a töréspontja, itt teljesen normális módon mondják el az emberek a véleményüket, volt már elmúlt napokban voltak erre példák, azt gondolom, hogy számíthatunk az elkövetkező időszakban is lesznek ilyenek, de ezt is kértük az érdekeegyeztető tanácson, és jeleztük miniszterelnök úrnak, mi csak akkor tudjuk ezt a programot támogatni, ha ezt következetesen és gyorsan végrehajtják. Hogyha a különböző népi mozgalmak hatására és rosszul szervezett sztrájkok hatására megijed, visszahököl, és elkezdi fölpújítani, akkor nem csak a szakszervezetek bizalmát fogja nem megszerezni vagy elveszteni, hanem a vállalkozói oldalét is. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem olyan bivajerős program, amitől meg kéne rémülni, ennek nagyon sok kellemetlen eleme van, ami a munkavállalók, nyugdíjasok, diákok, kismamák számára nem kedvező, de önmagában nem kell attól tartani, és nem kell olyan hangulatot teremteni, hogy de aztán most minden összeomlik. Ezt konzekvensen időben végre kell hajtani, és akkor van lehetőség arra, hogy egy vagy két év múlva azok a kérések és azok a vágyak, amiket elnök úr megfogalmazott, például a magasabb nettó keresetek, a magyar munkavállalókat megillesse, ezt világon senki nem sajnálja.
Beszélünk hamarosan még áfa emelésről, minimálbérről, közféráról, sok mindenről. Folytatjuk hamarosan, egy rövid szünetet tartunk.
Klubrádió. A szabad frekvencia. Élőben a városból.
Szerdán 14 órától útburkolatot festünk, mivel a főváros idén 500 millió forintot költ az útburkolati jelek felújítására. Sokan ügyeskednek a biztonságjövvel, az életükön kívül mit kockáztatnak. A budapesti rendőrfőkapitánnyal a láthatatlan közlekedési rendőrökről beszélgetek. Végül, de nem utolsó sorban, felborultam egy autóval, na jó, nem igaziból, de a részletek szerdán 14 órától várjanak ettől a szerkesztő Mátyási György.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Már is folytatjuk előbbi témánkat. Vendégem a stúdióban még egy negyed óráig Pataki Péter, az MSZOSZ elnöke, Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára, és hát továbbra is várjuk, hogy Csizmár Gábor, a miniszterelnöki hivatal államtitkára bekapcsolódjon a műsorba. Bízunk benne, hogy ez sikerülni fog, és akkor őt is megkérdezhetjük az egyes részletekről. De addig akkor Pataki úrhoz fordulnék. Ugye ígértem, hogy több mindenről beszélgetünk még a következő negyed órában. Áfa emelés az a következő, amiről mindenképpen szót kell ejtenünk, elfogadják a szakszervezetek úgy, ahogy, de a csökkentéssel nem értettek egyet. A mértéket vagy az abban foglalt termékkört kritizálják inkább.
Hát az első az, hogy az áfa emeléssel kapcsolatban nyilvánvalóan senki nem örül neki. Ráadásul a szakszervezeti oldal sem volt ebben teljesen egységes, van olyan szövetség, amelyik eleve elvetette az egészet, hivatkozva arra, valóban így van, szokták mondani, hogy a szegények adója, mert valóban ugye mindenki befizeti, az is igaz, hogy egy általános áfa emelés az alacsonyabb jövedelműeket jobban sújtja, mert kevesebb mozgási lehetőségük van, különösen akkor, hogyha ez olyan termékkörre is kiterjed, aminek a fogyasztása úgy hívják, hogy rugalmatlan, tehát nem döntés kérdése.
Nem lehet belőle kevesebbet
vagy nem fogyasztom. Nagyjából nem lehet. Mindenből lehet egy kicsit kevesebbet, persze, csak jelentősen nem lehet megspórolni. Ezen az alapon mondjuk mi azt, hogy értjük mi, hogy a kormány e felé próbált valamit lépni ezzel a középső áfakulccsal, De hát egyrészt azt gondoljuk, hogy ez a 18%-os mérték sem túl nagy lépés, másrészt hihetetlen szűk az a kör, amire ezt kiterjeszteni terveznek. Nem is egészen világos ez a pékárú tej és távhő önmagában. Itt azért meg kéne nézni a fogyasztási szerkezetét az embereknek, mennyi például a tejből, tejtermékből sokkal kevesebbet fogyasztanak egyébként, mint ami normális lenne, és attól, hogy ennek alacsonyabb lesz a
pár százalékkal,
az áfa kulcsa, attól ez nem lesz jobb. Ráadásul az a tapasztalatunk Magyarországon, hogyha lefelé megy az áfa, akkor az árakban nem szokott megjelenni, a fölfelé viszont igen. Tehát mi, nekünk az volt a javaslatunk, hogy sokkal inkább olyan ügyben, ahol valóban be tud avatkozni egyébként az állam, ahol kvázi vagy teljesen hatósági ár van, például a háztartási energia ügyben, és ezt összevetve azzal a hosszabb távú tervvel, hogy például a gázártámogatást kivezetnék a rendszerből, sokkal fontosabb lenne, ha a gázának az áfája lenne alacsonyabb. Hát ezen vitatkoztunk, és nagyon szomorúan tapasztaltuk, hogy semmiféle rugalmasság nincs a kormányban ez ügyben.
Dávid úr, milyen hatásra számítanak önök ezen a téren?
Érdekes módon természetesen más szemüvegen fogom megközelíteni az áfa kérdést.
És más javaslataik is voltak, hogy mit tennének is van,
de igazából bennünk is ambivalens érzéseket kelt ez a 18%-os áfa. Először is az első ugye alapvető elvi kérdés az, hogy mi ebben egyet ellentmondok elnök úrnak, de hát ismeri a véleményemet, hogy talán a szociálpolitikát nem adórendszeren belül kellene csinálni, főleg nem forgalmi adózásnál. Egy-kettő. Azért mondanám, hogy a 20 és 18%-os áfa, de ez nem olyan kevés, mert itt a 25-öt kell összevetni a 18-al, tehát azért valamit üzen a kormány. Tehát igazából a kormánynak a helyzetét látom a legszorultabbnak, nem is a szakszervezeteket, és a munkaadókért, mert hogyha a teret ad egy, akár mondjuk, amit én fogok majd javasolni, hogy, és javasolnám, hogy például a szálláshely, belföldi szálláshely vendéglátás ágazatot vigye be 18%-ba, vagy az építőipart vigye be 18%-ba, ez egy nagyon támogatható ötlet lenne, csak akkor annyi pénz esik ki, ami az egyensúly rovására megy. Tehát igazán mind a ketten tudjuk azt, hogy egy nagyon szimpatikus üzenet volt ez a 18% állam, a pék, a tej és a távfő támogatással. De meg nem oldja a kérdést, ezzel én egyetértek, elnök úr, de számunkra, meg munkadók számára azok az ágazatokat, amelyek ugye élő munkaigényesek, amelyek most nagy bajba vannak, amelyeket ezzel a gesztussal nagyon lehetne segíteni, azok meg olyan bajba kerülne tőle a költségvetés, illetve az államháztartás, hogy ezért nem lépünk meg. Tehát én azt gondolom, hogy körülbelül az történik majd, hogy mind a két oldalról szerintem érzelmileg rendesen, a részünkről racionálisan is rendesen alátámasztott javaslat nem valósulhat, meg ki fogja oltani egymást tartók tőle, de nem mondtunk le, egyikünk sem mondott le az alkuról, ők sem mondtak le arról, hogy a kört bővítsék, mi sem mondtunk le, hogy bizonyos ágazatokat preferálni ezzel lehetne.
Hát meglátjuk, hogy sikerre tudják-e vinni az elképzeléseiket, akkor menjünk tovább, viszont mivel felmerült még a minimálbér megszüntetése, átalakítása, esetleges megadóztatása, de leginkább az utóbbi kettő az, amiről szó volt, az évenkénti meghatározás, a növelés fontos eszköz volt a szakszervezetek kezében az elmúlt időszakban. Hogyan fogadnának egy ilyen, vagy hogyan fogadnak egy ilyen felvetést?
Nagyon sok minden elhangzik minimálbérrel kapcsolatban, és én nagyon örülök neki, ha erről beszélünk, mert azt gondolom, hogy néhány dolgot tisztázni kell. Egy. Sűrűn elhangzik az, hogy Magyarországon 1,5 millió minimálbéres van. Ez sem pontosan így van egyébként ismerve az adózási adatokat, de semmiképpen nem 1,5 millió magyar munkavállaló keres minimálbéren, hanem itt összekeveredik az, hogy bizonyos adózási, járulékfizetési kérdések a minimálbérhez vannak kötve, vagy a minimálbérhez, vagy a kétszeres minimálbérhez. Ezzel kapcsolatban rendet kéne rakni, én nyitott vagyok abban, és egyébként már többször beszéltünk róla, éppen Dávid főtitkár úrral is, és egyébként közös platformon vagyunk azon, hogy ezt meg kéne változtatni, le kéne tisztítani a dolgot, a tiszta béralkut és az adózási kérdéseket. Kettő. Én annak a híve vagyok, hogy legyen Magyarországon minimálbér továbbra is, mindig is legyen, mégpedig központi országos minimálbér. Annak nem vagyok ellene, hogy kialakuljon egy minimálbér rendszer, e fölött lehetséges, sőt szerintem szükséges is lenne, hogy az eltérő sajátosságú ágazatokban eltérő minimálbér legyen, de e fölött. Nem e helyett, hanem e fölött. És azért szükséges, hogy legyen egy általános minimálbér, mert vannak olyan tevékenységek, vállalkozási formák, munkavégzési formák, amik nem sorolhatók ágazathoz, és akkor elég sokan kiesnének ebből.
Hogy mire gondol itt?
Hát arra gondolok, hogy a nagy ágazatok világosak, hogy építőipar, meg egyebek, de hát rengeteg olyan munkahely van, amit nem is tudjuk, hogy hova soroljuk be, nem alkalmi munkavégzéssel, szociális foglalkoztatással, mindennel együtt előfordulhatnak különböző foglalkoztatási formák, és ott is kell egy minimumot mondani, sőt, hát a magán kapcsolatokban, a magán szférában, a magánfoglalkoztatás bármilyen ágán is kell, hogy legyen egy minimum. Tehát el tudok képzelni egy ilyen rendszert. Az adómentessége ügyében pedig az a helyzet, hogy jelenleg ugye az adójóváírás intézménye teszi döntően adómentessé a minimálbért. Erről én azt gondolom, hogy ez egy adott helyzetben lehető racionális lépés volt, de ki lehet venni a rendszerből, de akkor újra kell tárgyalni a bruttó minimálbért.
Hát Dávid úr, sok minden elhangzott ugye minimálbérügyben, az önök álláspontja, a vállalkozók, a munkaadók álláspontja, ami ugye ez az ágazatban, hogy e felett vagy e helyett, amit az előbb Pataki úr mondott, ez egy érdekes kérdés, az helyenként csökkenés, máshol viszont emelést jelentene önöknek.
Én azzal kezdeném, hogy két nagyon fontos dolog van. Az egyik az, hogy jó időben beszélünk róla, mert ha belegondol, most még szakmai módon lehet megközelíteni a kérdés, és júniusban. Nyilván, amikor én elnök úr a decemberben már az adott minimálbér összegéről fogunk vitatkozni, már egyikünk sem lesz ilyen higgadt, ráadásul akkor már érdekekről fogunk beszélni. Hát szerintem nagyon jó időpont ez, hogy egy kb. 8 hónappal az év, a következő évi minimálbérről beszélgetni arról, és ez a legfontosabb. A szakmai részén túl, hogy végre beszélünk arról, hogy mi is ez a minimálbér, hogy van az adórendszerrel, hogy viszonyul a többi bérhez, mi van az ágazatokkal. Én azt gondolom, hogy nekem most még nem is kell arra válaszolnom, hogy a Pataki elnök úrnak az ajánlata jó vagy nem jó. Hogy ezt az egész kérdéskör abban a szempontból vizsgáljuk meg, hogy ne legyen az probléma, hogy sokszor azért nem tudunk minimálbért emelni, mert nagy élőmunka igénye rendelkező ágazatokban, ahol alacsony az átlagkereset, legszűkebb keresztmetszet, visszafogjuk. Ugyanakkor ne korlátozzunk másokat, ne fogjunk vissza, üzenjük azt másoknak, hogy ha van forrás, ha van eredmény, ha van profit, fejleszthetek. Azt is tudomásul kell nekem munkaadók, nekem kell mérsékeltemnek lenni ebből a kérdésbe kivételesen, tudomásul kell vennem az európai gyakorlatot, ahol a többségében van központi minimális bér, ezt el kell fogadnom. Ezen, és amit nagyon fontosnak tartok, ami a legfontosabb a szakszervezetek számára, és hogyha ezt mi nem munkaadók nem veszik figyelembe, akkor nem is lehet róla értelmesen beszélni, semmiféleképpen nem lehet a munkavállalóknak nettó pozícióromlása. Abban a pillanatban nyilvánvalóan bezárulnak, és már a szakmai kéréseket sem tárgyalják meg velük. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad kimondani még nekünk sem az, hogy nem kell központi minimálbér.
Van olyan, amiből nem engednének?
Hát ma nem kell, nincs miből nem engedni.
Mondjuk tegyük fel, hogy december van, és már egymásnak feszülnek az álláspontok.
Ez december már nem lehet megoldani. Már csak azért sem, mert november 15-ig el kell fogadni.
Igen, tehát ön mondta ezt, hogy évvégén.
Ezt a kérdést, a bruttósítás kérdését, az ágazatiság kérdését, az országos minimálbér kérdését, ez csak akkor kell megbeszélni, ha még nem vagyunk érdekvitában. Abban a pillanatban, hogy mi elkezdtünk egy forinton vitatkozni, ezek a kérdések sajnos háttérbe szorulnak. Tehát én azt gondolom, hogy ha értelmesen akarunk erről a kérdésről, hogy szakmai módon akarunk beszélni, akkor ezt legkésőbb a szeptemberi vitáinkat, a meginduló bérvitáinkig le kell zárni, be kell fejezni. Utána már szerintem erre nem nagyon lesz lehetőség.
A miniszterelnök úr ugye azt ígérte, hogy mindenről egyeztetni fog önökkel, az érintettekkel annak érdekében, hogy az országos érdekegyeztetés betölthesse a hivatalát. Mikor, mire számítanak, Pataki úr, akkor először kezdjük önnel.
Hát most az első egyeztetésen és az első részén csomagon túl vagyunk, ami az ez évre vonatkozó változásokat jelenti, ebben túl sok sikert nem értünk el. Ez nem sok fajta lépés. Én nagyon bízom benne viszont, hogy nem így fogunk tárgyalni arról az igazán csomagról, nagyobb csomagról, ami a 2010-től bevezetendő intézkedéseket jelenti, mind az adó, mind a járulékok vonatkozásában, mind egyebekben. Itt még a kormány is azt mondta, hogy még dolgozik az eddig a módosításokon, hiszen van beterjesztett csomag egyébként a nyugdíjjal kapcsolatban és a járulékokkal, adókkal kapcsolatban, de ezt módosítani akarják, amit önmagában azt mondom, hogy jó, hogy módosítani akarják, mert ahogy be van terjesztve, úgy biztos, hogy nem jó sok eleme. Meglátjuk, hogy mi lesz, erről szeretnénk tárgyalni. Most nagyjából a parlamenti ütemtervet azt látjuk, mert megkaptuk a kormánytól. Az még nem világos, hogy pontosan mikor, hogy lesznek ennek az érdekegyeztető fordulói, de arra készülünk, hogy egyeztetni fogunk, és én egyelőre nagyon bízom benne, hogy azért néhány lényeges ponton változnak ezek a korábbi elképzelések.
Mire készülnek a vállalkozók, mire számítanak önök?
Hát nyilvánvaló, itt a felelősség 95%-ban a végrehajtó hatalmon, a kormányon van, és nyilvánvaló, hogy a törvényhozás az, amelyik ezt a programot végül is véglegezi és hatályba lépteti. Én is abban reménykedem, ha már egy kérdésre kiszabad még térni, hogy meghallgatnak minket. Tehát például elnök úr is sokszor említette a nyugdíjrendszer kérdését. Ugye köztudott, hogy a munkaadói oldalnak mi a véleménye. De meg kell hallani azokat a szakszervezeti mondatokat is, amikor azt mondják, hogy oké, beszéljünk a korcentrum emeléséről, de közben beszéljünk a szolgálati nyugdíjról, de közben beszéljünk a korkedvezményes nyugdíjról, beszéljünk a rukkan nyugdíjról, tehát próbáljuk meg egy kicsit egységbe kezelni a dolgot. Én nekem ez már nagy